Jó, ehhez még kérdés? Hogyha nincs, ki következik az olvasással? Egyén a matadik, 27-28. Vers.
Pársan kritva vahir vahyams, csakszus csajván báré drúgó, ranapanau számau kritva nasabjantara csarinájú. Pratendi amánu kutir munir moksa parajana, vigatiska vaja rodo, jászadamuska lépasza. Amikor kizárja valamennyi külső érzéki tárgyat, szemét és tekintetét a két szemöldök közé rögzíti, a ki- és belégzést az orjukakban tartja, ezáltal szabályozva az elmét, az érzékeket és az értelmet, a felszabadulásra törekvő transzcendentalista megszabadul a vágyaktól, a félelemtől és a haragtól. Aki mindig ebben az állapotban van, az minden bizonnyal felszabadult. Magyarázat. Krisna tudatban cselekedve az ember azonnal megismeri lelki azonosságát, majd az odaadó szolgálat révén képes lesz megérteni a legfelsőbb urat is. Az odaadó szolgálatban megállapodva eléri a transzcendentális szintet, és alkalmassá válik arra, hogy minden tettében érezze az Úr jelenlétét. Ezt a sajátságos helyzetet nevezik felszabadulásnak a legfelsőben. Miután megmagyarázta a legfelsőbben való felszabadulás említett elveit, az Úr arra oktatja Arjunát, hogyan lehet elérni ezt az állapotot a misztika, vagyis az Ashtanga jogának nevezett jóga által, ami egy 8 fokú folyamatból áll, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana és Samadhi. Az 5. fejezet végén csak előzetes ismertetést olvashatunk erről a jogáról, de a 6. fejezet részletesen leírja a folyamatot. Ebben a jogában a Pratyahara révén az embernek távol kell tartania magát az érzéktárgyaktól, vagyis a hangtól, az érintéstől, a formától, az íztől és az illattól, majd a tekintetet a két szemöldök közé szögezve, félig lehúnyt szemmel az orrhegyre kell összpontosítani a figyelmét. A szemet nem tanácsos teljesen becsukni, mert ez nagyon könnyen elalváshoz vezet. Teljesen kinyitni sem jó, mert akkor annak a veszélye áll fenn, hogy vonzódni kezdünk az érzéktárgyakhoz. A légzést az orrjukakban a test le és felfelé mozgó levegőjének egyensúlyban tartásával lehet bentartani. A jóga gyakorlása következtében az ember uralkodni képes az érzékei felett, távol tarthatja magát a külső érzéktárgyaktól, és így módon felkészülhet a legfelsőbben való felszabadulásra. Ez a jóga folyamat segít abban, hogy megszabaduljunk minden félelemtől és bűntől, és így abban is, hogy egy transzcendentális állapotban megérezzük a felső lélek jelenlétét. Más szóval a Krisna tudata legkönnyebb folyamat a jóga elveinek betartására. Ezt a következő fejezet alaposan el fogja magyarázni. A Krisna tudatú ember számára azonban, amiatt, hogy mindig odaadó szolgálatot végez, nem áll fenn az a veszély, hogy elveszíti uralmát érzékei felett, és az érzékek más elfoglaltságot keresnek. Ez jobb módszer az érzékek szabályozására, mint az Ashtanga jóga.
Köszönöm szépen. Itt azért beszél Krisna, most behozta ezt a témát, eddig teljesen másról volt szó, hogy itt beszéltünk a felszabadulásról, hogy valaki fel tud szabadulni azáltal, hogy a legfelsőbb úron meditál és neki ajánlja a tetté eredményét. És itt arról van szó, hogy valaki ugyanezt a felszabadulást elérheti egy másik módszer által, egy másik technika által, az Ashtanga jóga által. És Krisna itt nagyon röviden említi, de a következő fejezet nagyon részletesen el fogja mesélni ezt az Ashtanga jógának a folyamatát. De azt fogjuk látni, hogy ez nagyon-nagyon technikai, nagyon-nagyon részletes, és nem annyira praktikus ebben a korban, ahogy arról már beszéltünk. Kétségtelen egy hiteles módszer, kétségtelen működik. De az is kétségtelen, hogy mi nem vagyunk alkalmasak rá, hogy ezt végezzük. Ugye, azt hiszem, erről már beszéltünk, jógának mi a 8 folyamata, ugye arról már volt szó.
Igen.
8 folyamat és a baktis diákoknak is elő tartottunk előadást. És ez egy nagyon részletes rendszer és nagyon nehéz. Nagyon sok feltétele van, aminek kell teljesülnie. És nagyon könnyű elbukni. És hogyha valaki elbukott, akkor az elejétől kell megint kezdeni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fáradtságos. A Krisna tudat útja, az sokkal-sokkal könnyebb. És mi volt a 6. fejezetnek a végén? Mit mond Arjuna, ki emlékszik rá?
Hogy ez túl nehéz.
Igen. Arjuna azt mondja, hogy ez nekem túl nehéz. És akkor kik vagyunk mi Arjunához képest? Ugye akkor ezt meg lehet kérdezni. Hogy Arjuna azt mondja, hogy hát ez túl nehéz nekem. Akkor mi mit mondhatnánk? Képzeljük el, ott volt Arjuna Draupadi Devi Svayamvara ceremóniáján. Ki emlékszik rá, hogy mi volt a feladat? Halat kellett eltalálni.
Volt egy forgó szerkezet, amiben volt egy lyuk, azon kellett átvenni érveszett a halnak a szemébe, és ezt egy tükörből kellett megcsinálni, hogy a víz tükörből.
Igen, a víznek a tükrén. És az közben fújta a szél, hullámzott, és csak lefelé lehetett nézni, és akkor fönt volt a hal, akkor előtte forgott az a valami. És ugye, hogy ezt valaki megcsinálja, akkor nagyon, nagyon koncentrálnia kell, nagyon fixnek kell lenni az elmének, és ezt Arjuna meg tudta csinálni. De amikor Krishna leírta neki az Ashtanga jogának a módját, akkor mit mond neki, hogy Krishna, ez túl nehéz. Lehet, hogy a szelet meg lehet fogni, ugye itt fúj a szél éppen. Valaki esetleg megpróbálná megfogni a szelet.
Megkötözünk zsákba.
Ugye? Lehetetlen. És mondta, hogy azt könnyebb csinálni, de az elmét fegyelmezni módon nagyon-nagyon nehéz. Ezáltal mechanikus módszer által. És azt mondja Arjuna, hogy én nem tudok csinálni. Nem tudom csinálni. Tehát, hogy Arjuna nem tudja csinálni, akkor mi meg még annyira se tudjuk csinálni. De ezt Krishna nem is azért mondta el, hogy mi azt csináljuk, hanem adja azt a példát, hogy van ez is, de hogy nekünk nem ez a dolgunk igazából, nem ezt kell csinálni, nem ezt várja el tőlünk. Ugye Krishna beszél karma jógáról, gyána jógáról, astanga jógáról, a Bhagavad Gita-ba, bhakti jógáról, és azt gondolhatja valaki, hogy Krishna nagyon-nagyon liberális, hogy olyan sok módszert tanít. És akkor itt a 18. fejezet végén, itt nem teljesen a végén mondja, hogy Itt égjána mákiátam guhját guhjataram majá, im srissjaitad a sésina, jatét csöszít a tákuru. A 18. vezet, 63. verse. Imádtattam neked ezt a még bizalmasabb tudást, fontold meg jól, és aztán tégy úgy, ahogyan jónak látod. Ugye Krisna csak mondja Arjunát, hogy tégy, amit akarsz. De vannak, akik azt mondják, hogy ez a legjobb vers a Bhagavad Gita-ban, csak csinálj, amit akarsz. De utána mit mond Krishna? Gondolj mindig rám, légy az én baktám, ajánd fel hódolatodat előttem, tiszteltedet, és így kétségtelenül el fogsz jutni hozzám. Ezt megígérem neked, mert a barátom vagy, kedves barátom vagy. Ugye Krishna nem olyan liberális, hanem lehet, hogy van többfajta út, és Krishna nagyon figyelmes, nem akarja letörni senkinek a lelkesedését, se a jógiknak a lelkesedését, se a giániknak a lelkesedését, se a karmiknak a lelkesedését. Ugye valakinek lelkesedése van a cselekedetekre. Krishna nem mondja azt, hogy csak fej, hagyd abba, és akkor szolgálj engem. Akkor jó, cselekedjél, de akkor a tetteid eredményét ajánl nekem, és ezt hívják karma jógának. Hogyha a gyánik meg akarják ismerni az abszolút igazságot, akkor Krishna azt mondja nekik, jó, akkor próbáljátok megérteni, hogy minden igazság az tőlem származik, hogy én vagyok az eredete ennek. Vannak ilyen szentírások, amik azt mondják, hogy ha valaki így és így cselekszik, eléri a tökéletességet, eléri az abszolút igazságot. Nincs kimondva, hogy az abszolút igazság egy személy, vagy a tökéletesség az azt jelenti, hogy szolgálni kell őt. Csak ilyen nagyon homályosan van kimondva. Pont azért, mert olyan személyeknek szólnak azok az írások, akik még nem akarják szolgálni Krisnát. De Krisna így lassan-lassan vezeti őket. Hogyha ezt csináld, el tudod írni a tökéletességet. És hogy mi a tökéletesség, gondold azt, amit akarsz most még, de akkor el tudod érni a tökéletességet, el tudod érni az abszolútot. De hogy ki az abszolút, az még nem olyan tiszta. De itt Krisna nagyon, nagyon tiszta. De behozza ezt a Ashtanga jogának a módszerét is. És itt a 29. versben pedig összefoglalja, hogy igazából miről szól ez a fejezet. Megkérjük a Dilmaterit, hogy jól mesél nekünk.
Akinek tudatodan nem megválaszt, hogy hogy én vagyok minden áldozat és a fegyelmem és Istenhez kérdezője, én a boldog és fél Istennek felső ura, valamint az összes élő lény jó akarói és jó tevői, az már szabadult a mindig szenvedésektől, és eléri a békét. Feltételekhez kutat lelkek az illuzórikus energia kormány között nagyon vágyulnak a békéhez a anyagi világban. Nem tudják, hogyan érhetik el, ám a Bhagavad Gita-nak ez a része már vagy nem mindez. A béke legnagyszerűbb képlete a következő. Az Úr Krisna a haszonélvezője minden emberi tettnek. Ő az összes bolygó és, az azokon uralkod a félisten tulajdonosa, ezért mindent az ő transzcendentális szolgálatára kell felajánlanunk. Nála senki sem hatalmasabb, még a legnagyobb félisteneknél az Úr Sivána és az Úr Brahmána is hatalmasabb. A védek a legfelsőbb urat Tam Ismaránán, Paramam, Mahishvaramként írják le. Az élőlények az illúzió varázsa alatt megpróbálnak az urai lenni mindennek, amit csak látnak, noha a valóságban mind alárendeltjei az Úr anyagi energiájának. Az anyagi természetnek az Úr a mestere, a feltételekhez kötött élőlények pedig arra kényszerülnek, hogy engedelmeskedjenek az anyagi természet szigorú törvényének. Mindaddig, amíg meg nem értjük ezeket a magától értetődő tényeket, nem érhetünk el sem egyéni, sem általános békét a világban. A Krisna tudat lényege nem más, mint hogy az Úr Krisna a legfelsőbb uralkodó, az élő lények pedig belejött a hatalmas felisteneket is, valamennyien az ő alárendeltjei. A tökéletes békét tehát csak is teljes Krisna tudatban lehet elérni. Ez az ötödik fejezet általában karma jogaként ismert Krisna tudat gyakorlati magyarázata. Arra a spekulatív kérdésre, hogy miként eredményezhet a karma jókot felszabadulást, itt kapunk választ. A Krisna tudatbeli cselekvés azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, hogy közben tökéletes tudásunk van az Úrról, mindenek uralkodójáról. Az ilyen tevékenység nem különbözik a transzcendentális tudástól. A bhakti joga nem más, mint közvetlen Krisna tudat, a gyána joga pedig egy olyan út, amely a bhakti jogához vezet. A Krisna tudat tehát azt jelenti, hogy az ember úgy cselekszik, hogy teljes tudással rendelkezik a legfelsőbb abszolúthoz fűződő kapcsolatáról. Ez a tudat a Krisnáról, vagyis az Istenség legfelsőbb személyiségéről szóló teljes tudás ismeretében válik tökéletessé. A tiszta lélek Isten parányi szerves része, s így örök szolgálja. A májával, illúzióval azért kerül kapcsolatba, mert annak ura akar lenni, és ez okozza tengernyi szenvedését. Mindaddig, ami kapcsolatban van az anyaggal, munkát is kell végeznie, hogy anyagi szükségleteit előteremtse. A Krisna tudat azonban a lelki élvezet. A lelki életbe vezeti át az ember, miközben még az anyagi világban él, mert ennek az anyagi világban való gyakorlása feléleszti lelki létét. Minél fejlettebb az ember, annál inkább kiszabadul az anyag karmai közül. Az Úr nem részre hagyó senkivel szemmel sem. Minden a Krisna tudatos kötelessége gyakorlati végrehajtásától függ, melynek segítségével az ember eléri, hogy minden tekintetben uralkodni tud az értékeim, és éppen szembeszállni a vágy és a dű hatásával. Aki pedig szilárd a Krisna tudatban, uralkodik az említett szenvedélyeken, az valóban transzcendentális síkon a Brahma nirvánában marad. Aki Krisna tudatban él, ezzel együtt a nyolcfokú jogát is végzi, mert annak a végső célját is eléri. A Yama, Miyama, Asuna, Rayama, Pratyahara, Dharana, Jnana és Samadhi gyakorlásával az ember fokozatosan emelkedik felfelé, ám ezek csupán előkészítik az odaadó szolgált által elég tökéletességet. nélkül az adató szolgálat ajándékozhatja meg békével az ember. Ez az életlen minősebb bennünk tökéletessége.
Köszönöm szépen. És Srila Prabhupád ezt a verset a béke formulának nevezi. Ez a recept arra, hogy valaki eléri a békét és a boldogságot. És ha valaki békét akar elérni, akkor ezt a verset meg kell tanulnia. Nem csak kívülről, hanem belülről is. Kívülről, belülről kell tudnia. Ez egy nagyon, nagyon mély vers. Három része van. Három része plusz az eredmény. Három dolgot kell tudni. Itt mondja Prabhupád, hogy először tudnunk kell, hogy Krishna az élvező. De mit jelent ez, Krishna az élvező? Bhaktáram yagya tapaszám. Mit jelent a yagya? Erről beszéltünk már. Mit jelent a yagya, az áldozat? Mit jelent ez?
Tudás lemondás.
Igen, a négy dolgokat lelkivé változtat.
Nem teszik olyan dolgokat Krisnára,
Igen. Jó, nézzük meg, mit jelent az áldozat szó, hogy ha egyszerűbben nézzük. Ugye, jagja vagy áldozat az azt jelenti, hogy nem a saját érdekünkben cselekszünk, hanem valaki másnak az érdekében. Mert önzés az azt jelenti, hogy én a saját érdekemben cselekszek. Jagja áldozat az azt jelenti, hogy valaki másnak az érdekében cselekszik. És ezt mindannyian csináljuk. Ugye a szülők cselekszenek a gyermekeik érdekében, vagy a nagymamák az unokájuk érdekében, vagy mindenki cselekszik valaki másért. De amíg ez a valaki más, ez nem Krishna, akkor ez az áldozatunk nemhogy nem lesz teljes, hanem frusztrációt fog okozni. Ugye szülők felnevelik a gyereküket, és amikor a gyerekük felnő, akkor mit tapasztalnak a szülők elég gyakran? Hogy a gyerekek hálátlanak. Egyből rávárt, hogy igen. Ugye, hogy ott a szülők annyi mindent tettek a gyermekükért, de... A választ is tudta volna. Ugye, hogy az ember érzi a hálátlanságot. Bárkiért teszünk valami mást, akkor fogjuk tapasztalni ezt a hálátlanságot, hogy nem tudja megfelelően viszonozni. A férje feleségét, feleség a férjét, a gyerekekért, szülőkért, főnökért, a munkai főnökért, a miniszterelnökért, Lenin elvtársért, bárkiért cselekszik valaki, akkor hálátlanságot fog tapasztalni, nem fogják meghálálni. Vagy nem olyan mértékben, mint ahogy szeretné. És ez frusztrációt okoz minden egyes élőlénynek. Hogyha bár ott a természetünk, hogy valaki másért cselekedjünk, nem kapunk megfelelő viszonzást. De hogyha Krisnáért végezzük ezt az áldozatot, hogy Krisna érdekében cselekszünk, akkor elégedettek leszünk, mert Krisna háláson elfogadja, bármit is ajánlunk fel neki. Bármi kicsi dolog legyen, akkor Krisna azt nagyon hálásan elfogadja és viszonozza ezt. Az Úron kívül igazából a hálátlansággal fogunk találkozni. Vagy hogy akkor nem, esetleg, hogyha valaki kapcsolatban van az Úrral, lelki tanítómester vagy bakták, tiszta bakták. Ugye, hogyha még van kapcsolatunk baktákkal is, akiknek nem tiszta motivációjuk, ott is van ugyanez. Mert amennyire nem tiszta motiváció, akkor azt tapasztaljuk. Krisna itt azt mondta, jó, csinálsz valamit, csináld értem. És Krisna ezt nem a saját érdekében mondja, hanem azért, mert ő az egyetlen, aki teljes mértékben tudja viszonozni a mi áldozatunkat. És ezáltal ő hálásan elfogadja. És amikor hálásan elfogadja és tapasztaljuk ezt a viszonzást, akkor lesz értelme az életünknek. Mert sok ember amiatt panaszkodik, hogy úgy érzi, hogy nincs értelme az életének. Felnevelte a gyerekeit, és akkor a gyerekek ott hagyták. Dolgozott a szocialista munkáspárt érdekében, és rendszerváltáshoz megszűnt. Ugye Leninnek a szobrát ledöntötték, Sztálinét is, Kádárét meg már fel se állították, és akkor mi értelme volt az életnek? 30-40 évet akkor erre. És voltak emberek, akik itt nagyon komolyan hittek benne, akik erre tették fel az életüket, ugye a munkáspárt megoldja az emberi lét minden problémáját. De aztán nem így lett. Van a másik, Szarvalókermaheshvaram. Megértjük, hogy a Krisna a legfelsőbb irányító.
Mindenki. Azért ez az Hrisikés vagy Purusa?
Purusa az azt jelenti, hogy a legfelsőbb személy. Hrisikés az azt jelenti, hogy az érzékek ura. Purusa azt jelenti inkább érdekli. Hogyha elfogadjuk, hogy Krisna az legfelsőbb irányító, akkor boldogok leszünk. Ugye mindenkiben ott van az a vágy irányítani, több-kevesebb mértékben. De hogyha elfelejtjük, hogy Krisna a legfelsőbb irányító, és abba az illúzióba kerülünk, hogy mi vagyunk az, akkor ez még nagyobb oka a frusztrációnak. Ugye, hogyha nem Krisnának ajánljuk fel a tetteinket, nem Krisnáért végzünk áldozatot, akkor tapasztalom frusztrációt, mert nem viszonozzák megfelelően. De hogyha azt gondoljuk, hogy mi tudunk irányítani, akkor az egy még nagyobb oka lehet a frusztrációnak. A férjek kontrollálni akarják a feleségüket, és nem működik. A feleség kontrollálni akarja a férjet, az egy kicsit jobban működik, de az se tökéletes. És hogyha elfelejtjük, hogy Krisna, mint Paramátma, ő a legfelsőbb irányító. Minden, amit látunk, minden, amit tapasztalunk, az a legfelsőbb úr Paramátma elrendezése által történik. És hogyha megértjük, hogy ő a legfelsőbb irányító, akkor békések leszünk. Mert akkor nem kell külön erőfeszítést tenni. Ugye mi próbálunk erőfeszítést tenni, hogy elérjünk valamit, de ha tudjuk, hogy Krisna a legfelsőbb irányító. Mindennek az ő irány, minden az ő irányítása alatt van. Egy fűszál sem mozdulhat az ő akarata nélkül. Akkor, hogyha mi irányítunk is, mert mindenkinek van valami irányító hatalma, több-kevesebb, akkor ezt összhangba kell hozni Krisnának a hatalmával. És hogyha valaki ezt teszi, akkor ez az irányítása megfelelő lesz. De hogyha nem, akkor nagyon sok frusztrációt és aggodalmat fog neki okozni. Mert Krisna a legfelsőbb irányító, és hogyha ezt belátjuk, és vele összhangban próbálunk cselekedni, nem próbálunk vele az ő ellene cselekedni, akkor az még nagyobb forrása lesz az elégedettségünknek. Vagy a békénknek. Akkor békések leszünk. És a legfontosabb része ennek a versnek ez azután következik. Sukhridam sarvabhutanam. Hogy Krisna, ez a legbensőségesebb titok az összes titok közül, hogy Krisna minden élőjének a legjobb barátja. Ő a legjobb barátja mindenkinek. Hogyha megértjük, hogy Krisna a legjobb barátja minden élőjének, és ő ott van mindenkinek az életében, ott van a mi életünkben is. Ott Krisna ott van az életünk minden aspektusában. És hogyha ezt megértjük, ezt megvalósítjuk, akkor teljesen békések leszünk. Mert Krisna, ő gondoskodik rólunk. Mindegy, hogy mennyire próbálunk elfordítani tőle, ő nem fordul el tőlünk. Ott van a szívünkben, mint felső lélek, és már annyi ideje elfordultunk tőle. Megtagadtuk, ignoráltuk, nem vettük figyelembe, és ő mindig ellátott bennünket, mindig gondoskodott rólunk, mindig próbált a helyes úton vezetni, még akkor is, amikor mi teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Ott van mindannyiunknak a szívében. És Krisna azt mondja, még mindig a barátod vagyok, minden körülményben. Tehát, hogy hol van olyan barát, akit ignorálunk, semmibe veszünk, megsértünk, és mi mindig a barátunk marad. Van ilyen barátunk, akivel ezt meg tudjuk csinálni. Mindenkinek vannak barátai. De hogyha elkezdünk azzal a baráttal nem szépen viselkedni, ignorálni, akkor mi fog történni? Elfordul, haragszik, és lehet, hogy végül ott hagy bennünket, és nem hajlandó szóba állni velünk. De Krisna nem ilyen barát. Hanem ő mindig ott marad a számunkra, még akkor is, hogyha mi így bántunk vele. És vár, hogy megint mikor józanodunk ki, és mikor fordulunk felé. És hogyan tudjuk érezni Krisnának a jelenlétét? Ugye, hogyha ott van a barátunk, közel van hozzánk, ott van a szívünk mélyén, és nem fordult el tőlünk, hogyan tudjuk érezni az ő jelenlétét? Hogyan tudjuk érezni a gondoskodását? Mi kell ahhoz? Tiszta legyen a szívünk, ez igaz.
Odafigyeljünk
rá, igen. Szolgáljuk, közelít.
Legyen kapcsolat.
Igen, legyen kapcsolatunk, közelít.
Gondoljunk rá,
igen.
Ő legyen az első.
Ő legyen az első, nagyon közel vagyunk. Mit jelent ez? Csak ő legyen. Azt mondta, hogy meghódolni. Hogyha meghódolunk előtte, akkor elkezdjük tudni, tapasztalni a jelenlétét. Tapasztalni a jelenlétét, és tapasztalni a gondoskodását. Mert most is gondoskodik rólunk, és most is jelen van, de azért nem tapasztaljuk, mert azt gondoljuk, hogy mi teremtjük elő az életfeltételinket, hogy miattunk van minden, ami van nekünk. Mert Krisna, ő nem akar beavatkozni az életünkbe. Hogyha azt akarjuk gondolni, hogy ezt mi teremtjük elő, akkor ő elbújik a színfalak mögött, és nem válik láthatóvá. De hogyha mi akarjuk tapasztalni a jelenlétét, akkor a meghódolással ez az érzés és ez a tapasztalatot lesz. Tehát, hogyha meghódolunk, akkor azonnal tudjuk tapasztalni ezt, abban a pillanatban. Vagy legalább, hogyha próbálunk. De próbálunk mai szolgálatomat, próbálom Krisna örömére teljesíteni. Kedves Krisna, próbálom úgy csinálni, hogy te szeretnéd. És amint ez megfogalmazódik benne, és amint azt próbáljuk így csinálni, akkor fogjuk tapasztalni a viszonzását Krisnának. Még hogyha csak egy nagyon kicsit csináljuk. És ezt Krisna rendszeresen ismétli a Bhagavad Gita-ban. Akik szeretettel és odaadással szolgálnak engem, azoknak elhozom, amire szükségük van, és megőrzöm, amiük van. És ez Krisna újra, és újra, és újra ismétli a Bhagavad Gita-ban. Aki tudja ezt a titkot, akkor ő nagyon békés és boldog lesz. Nem kell aggódnunk. Nem kell félnünk. És képzeljük el, hogyha valaki most mondjuk ugye Magyarországon Orbán Viktor a miniszterelnök. És hogyha valakinek Orbán Viktor a nagyon közeli barátja. De nem csak ilyen tessék-lássék barátja, hanem igazi barátja. Ha van egy olyan barátunk, aki nagyon hatalmas, és kész mindent megtenni értünk, amire csak szükségünk van, akkor biztonságban éreznénk-e magunkat?
Időlegesen.
Maximálisan.
Tehát, hogyha valakinek mondjuk Magyarországnak az első embere az igazi barátja, akkor neki kell aggódni amiatt, hogy most mit fog enni, vagy a rendőrség fog-e neki valami problémát okozni.
És ha meghallották, és ha megdöntik a hatalmát, és ha ez, és ha
ez. Azt hiszem, nem értették meg, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy csak próbáljuk a példának azt a részét érteni. Ugye, hogyha van egy ilyen barátunk, akkor anyagi szempontból jó helyzetben vagyunk. De ki csoda Orbán Viktor Krisnához képest? senki, egy jelentéktelen élőlény, aki lehet, hogy idéglenesen egy pár évben kapott valamilyen hatalmat, Krisna kegyéből, hogyha egy ilyen idegenes élőlény kegyéből is biztonságban tud lenni az ember legalább időlegesen, akkor hogyha Krisna, aki az egész univerzum irányítója, akinek minden a kezében van, minden élőlénynek a legfelsőbb barátja, mindent képes megcsinálni, akkor milyen aggodalom lehet a mi szívünkben akkor, hogyha ezt megértjük igazából. Na, ugye az utolsó verse azt mondja, gyátvá, aki ezt megérti, ugye, így ismervén, vagy aki ezt megérti, gyátvá mám, aki ismeri így Krisnát, Shanti Mrichati, eléri a békét. Tehát, hogyha valaki ezt megérti, és megvalósítja, akkor számára teljesen, ugye akkor ő eléri a békét. Mi a probléma? Mi a nehézségünk? Nem tudunk megfordulni, és nem tudunk Krisnán függeni. Nem hiszük el. Túl egyszerű. Ugye visszatérve ehhez az előző példához, ez túl egyszerű. Krisna ott van mindenkinek a szívében, ő a legfelsőbb irányító, mindent tud, ő a legkedvesebb barát, sose sértődik meg, és próbál nekünk mindig segíteni. Túl szép az, hogy igaz legyen. Túl egyszerű, túl. De sok baktának van ez a tapasztalata. Ugye azért írják a szentírások, hogy mentek át a bakták ezen a határon. Ugye visszatérve a Mahabharathoz, ott van Draupadinak a példája. Ugye mindannyian ismerik a történetet, hogy Draupadit ott meg akarták szégyeníteni a gyülekezet előtt. És Draupadi ott állt, és neki voltak a legerősebb férjei az egész világon. Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadev, és nem csak egy férje volt neki öt. És egy olyan helyzetbe találta magát, hogy az egyik férje se tudta megvédeni. Hercegnő volt, Drupada királynak a lánya, nagyon gazdag családból származott a férje, és nagyon gazdagok voltak, de aztán elveszítettek mindenüket. Aztán oda ment Bhishma Dévhez, hogy akkor kérjen tőle menedéket, Bhishma Dév se adott neki menedéket, ment Dronácsárjához, ment Dhritarashtrához, és senki nem adott neki menedéket. És akkor ott volt, hogy Dushasan akkor levetkőzteti az egész gyülekezet szemelátára. Ami manapság is egy nagyon, nagyon megszégyenítő körülmény lenne, de mi volt még akkor, amikor komolyan követték a vallásos elveket, és sokkal-sokkal kultúráltabbak voltak az emberek. Az sokkal nagyobb kontraszt volt akkor. És Drupadi először próbálta megvédeni magát, de Dushasan sokkal-sokkal erősebb volt. Aztán feltette az egyik kezét, és a másik kezével még fogta a ruháját. Ugye, hogy a két kézzel nem tudta, akkor egy kézzel még annyira se tudta fogni a ruháját, és akkor belátta, hogy csak egyetlen egy menedéke van Krisna. És amikor feltette a kezét, és meghódolt Krisna előtt, és kiáltott Krisnáért, hogy Govinda, kérlek segíts, ó Govinda, akkor Krisna csak meghosszabbította a száriát, és olyan végtelen szárit adott neki, hogy Dushasan elfáradt a szárinak a letekerésében. Tehát, hogy ezt Krisnának az édes menedékét akkor tudjuk megtapasztalni, hogyha függünk rajta. És ez az attitűdünkön múlik, hogy igazából minden pillanatban tudjuk érezni a Krisnának a jelenlétét. Hogyha próbálunk rajta függeni, és próbálunk ő érte cselekedni. És ez a titka ennek a fejezetnek, hogy tudunk boldogok lenni még most itt, ebben a világban, ezen körülmények között is. El tudjuk érni a békét, hogyha Krisnáért cselekszünk, Krisna örömére, mert ő tudja viszonozni a törekvésünket, ő a legfelsőbb irányító, és ő a legfelsőbb barát mindenkinek. Hogyha ezt a három dolgot tudjuk, nem kell olyan sok dolgot tudni, akkor elérjük a békét. Igazából ennyi. Kérdések van esetleg ezzel kapcsolatban, valakinek kérdése. Túl szép, hogy igaz legyen, túl egyszerű. De igazából ennyire egyszerű, hogyha meghódolunk Krisna előtt, és próbálunk rajta függeni a tudatunkat, rárögzíteni, és ő érte cselekedni, akkor ő viszonozni fogja az erőfeszítésünket sokkal-sokkal jobban, mint amire bármikor is gondoltunk, vagy bármit is reméltünk. Ez a béke képlete. Ki tudna elmondani, hogy miről szólt ez a fejezet még egyszer? Miről beszéltünk? De 10 órakor kezdtük, most van 4:30, volt közben néhány szünet, mondjuk másfél óra. 5 órát erről beszéltünk. 5. fejezet, 5 órát beszéltünk róla. Ki tudna egy pár mondatot összefoglalni?
Főleg a fejezet címe az, hogy Karma Yoga Krisztán
tudatban. Cselekvés és Krisztán tudatban.
És akkor összehasonlítja a Karma Yogát és azt a jogát, amit a tudás alapján Krisnának végzünk, ehhez szükség van természetesen a filozófiai tudásra, és akkor főleg arról szól a fejezet, hogy hogyan tudunk felszabadulni az anyagi kötőerők hatásával. Mert amíg ide vagyunk kötve a kötőerőkhöz, addig nem tudunk igazán felszabadultan cselekedni. És a felszabadult cselekvés az pedig azt jelenti, hogy Krisnáért cselekszünk, és ennek az egyfajta cselekvésnek nem lesz visszahatása. Mert az összes többi más cselekvés, amit nem ő érte végzünk, az visszahatása.
Krisna milyen segítséget ad nekünk, vagy milyen példát hoz, hogy hogy tudjuk ezt elérni?
Hát többféle módszert javasol ebben a fejezetben a joga gyakorlását, az astanga joga gyakorlását mutatja be.
Megemlíti.
Nem annyira részletesen, mint majd a 6. fejezetben fogja. És bemutatja azt, hogy ki az, milyen békés az az ember, aki Krisna tudatos, aki felszabadult, aki a legfelsőbben él, és aki a legfelsőbbért él.
Milyen példát hoz? Volt egy nagyon szemléletes példa. Lótuszvirág. Mit jelent a lótuszvirágnak a példája?
Hát, hogy így, hogy aki elmélyedett a transzendentális tudásban, akkor az, arra nincs hatása az anyagi világ, ugye úgy, mint ami a lótuszvirág is, tehát az marad pedig a vízben.
Igen. Igen, mert a tudatát, az a transzendentális, a legfelsőbbre függeszti, Krisnára gondol, és ezért az anyagi világ nincs rá hatása. És még milyen volt egy koncepció, vagy egyfajta látásmód, amit tanultunk? Kicsit a lótuszvirág előtt volt még, előtte lévőves.
Hát aztán van kívánom, hogy én megfigyelő helyzet, hogy saját életünket egy kicsit megfigyelőként számolni, és hogy végül is számolságot látni, és hát, hogy végül is ez csak a kötőerőknek a működés, ami történik, és hogy még valójában nem ez a testünk, hanem egész más az eredeti helyzetünk, ami Krisnához tartozunk, az ő szerves részén vagyunk, és ezek végül is
ellentétlenes helyzetek, amikkel keresztül megyünk életről életre.
Uh-huh. És amikor megfigyelők vagyunk, akkor mi lesz annak az eredménye, hogyha kicsit hátrébb egy pár lépés távolságból nézzük a velünk történő eseményeket?
Elkülönülünk a testtől.
Elkülönülünk, igen, és mi?
Megtapasztaljuk a lelket.
Megtapasztaljuk a lelket. Akkor kiegyensúlyozottak leszünk. Ugye? Tehát, hogy akkor nem az anyagi hullámzás nem fog hatással lenni ránk. És mi volt a utolsó versben, mi a három dolog, amit tudnunk el Krisnával kapcsolatban, hogy elérjük a békét? Igen?
Ő a leghálásabb viszonzó, tehát hogyha jobbját csinálunk, lemondást vagy vezetést, akkor ő nagyon hálásan elfogadja, és mi hálásabban viszonozzuk.
Igen?
Aztán ő a igazi irányító, igen? És a legjobb, hogyha rábízzuk magunkat, mert ha mi akarunk irányítani, akkor abból csak plusz lehet. Lesz állapot és békétlen hangulat.
És a harmadik?
A harmadik pedig az, hogy mindenkinek ő a legeslegjobb barátja.
Igen. És aki tudja ezt a három dolgot, akkor...
A békés lesz az életem.
Akkor a...
Bölcsembe.
Akkor ő eléri a békét. Jó, igen, akkor így összefoglaltuk ezt az ötödik fejezetet. Tehát akkor mindenki el tudja írni a békét, akár mostantól, csak ezt a három dolgot kell megvalósítani. Lehet, hogy nem lesz egyik pillanatról másikra, nem tudjuk ezt megvalósítani, de hogyha elindulunk ebbe az irányba, hogy Krisna az elfogadjuk, hogy Krisna az élvező, nem mi, Krisna az irányító, nem pedig mi, és Krisna a legjobb barátja az élőlényeknek, nem pedig mi, akkor el tudjuk érni a békét. Mert ez a három dolog szokott problémát okozni. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az élvező, mi vagyunk az irányító, és azt gondoljuk, hogy másoknak mi teszünk a legjobbat. De igazából, hogy tudjuk, hogy ez a három szerep, ez Krisnáé. Ő az élvező, ő az irányító, és ő mindenkinek a legjobb barátja. És hogyha mi Krisnának ajánlunk fel mindent, az ő irányításával próbálunk összhangban cselekedni, és mindenkit próbálunk összekapcsolni az ő szolgálatával, mert ő tud elégedetté tenni mindenki mást, akkor mi is nagyon-nagyon békések leszünk. Ez a végkövetkeztetés ennek a fejezetnek. És a következő alkalommal hallhatunk az Ashtanga jógáról, Krisna hogyan magyarázza el Arjunának az Ashtanga jógát. És a következő fejezet, a hatodik fejezet, a szadanának a fontosságát fogja hangsúlyozni. Miért fontos a szadana? Hát, hogy erről fogunk tanulni a következő alkalommal. És már csak azt kell megbeszélnünk, hogy mikor lesz a következő alkalom. Húsvétkor?
23. felindulás.
Most szombat. Nem tudom, hogy ki megy a templomba, akkor a katolikus templomba. Tehát, hogy ez megfelelője mindenkinek április 23-a szombat. Tehát húsvét az vasárnap és hétfő van. Tehát locsolkodni még nem akkor kell. Tehát április 23-a, szombat 10 óra az megfelelő. És még egy dolgot meg kell beszélni, mert hogy ugye maguknak akkor most körbeért a Bhagavad Gita.
Igen,
de
én még jöhetek még a következőre is, mert az tök
érdez. Lehet jönni.
Lehet
érdezni. Lehet ismételni, igen. El lehet jönni, természetesen bármikor eljöhetnek. Mikor legyen a vizsga maguknak? Ki fog most vizsgálni? Az Eszter Matazsi, a Dia Matazsi, a Feri, Robi és a Marian. Öten. Mikor legyen a vizsga? Mennyi felkészülési idő kell? Egy év. Diamant a dit moi vous faire mes nickels. Hát múltkor is úgy volt, hogy novemberben volt vége, de akkor közben volt egy Srila Prabhupád maraton, és akkor januárban vizsgáztak. Január, mindjárt meg is mondom, melyik nap. 14-én volt, de 7-én lett volna, de aztán kikönyörögtek még egy hét halasztást.
Köszönöm, hogy
megnyitott. Erre, hogy a hangot. Ha? Nekem lehetett.